Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 305. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: ámélkodással csodáljuk. Dicsérjük tovább Urunkat a 254. ének első három versével. A 254. ének így kezdődik: minden koron áldom az én Uramat. Szózat szól, kiálts. Ezt válaszoltam. Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úr szele fuval rá. Bizony, fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten beszédét, igéjét, mégpedig a 8. Zsoltárból. Tehát Isten igéje szól most hozzánk a 8. Zsoltárból, annak mind a 10 verséből a következő képen. A karmesternek, a szőlőtaposók dallamára, Dávid Zsoltára. Urunk, Istenünk, mégy felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá, hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Urrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél, juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadokat is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Urunk, Istenünk, mély felséges a neved az egész földön. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Én Uram és én Istenem, mi Urunk, mi Istenünk, Jézus Krisztus által meghódolunk előtted, leborulunk, magasztaljuk háromszor szent nevedet, hiszen nincs hozzád fogható, mert te magad vagy az élet, annak a forrása. Tőled és általad van minden, de bocsásd meg, hogy oly gyakran elfeledjük ezt. Már eljutottunk oda, hogy mindenben és minden mögött csak önmagunkat látjuk. Szinte magunkat dicsérjük, magunkban gyönyörködünk. De Urunk, köszönjük, hogy most az ige felemeli a mi tekintetünket, és megtanít benned gyönyörködni, előtted leborulni, téged királyként, élet fejedelmeként látni, és fölismerni azt, hogy igen, te vagy az élet forrása, és nekünk szükségünk van rád, és szeretnénk ebből a forrásból meríteni. És köszönjük, hogy mindazt, amit teremtettél, azt nekünk adtad, hogy élhetünk a te javaiddal. De bocsásd meg, amikor gyakran elfelejtünk hálát adni. Annyiszor megkísért minket is az, ami megtörtént a 9 leprás életében. Fölkerestek téged, Úr Jézus, vagy megkapták a leprától való gyógyulást, aztán elfelejtettek visszamenni hálát adni. Kimaradt a dicsőítés az életükből, kimaradt az, hogy Uram, köszönöm, és segíts, hogy a mi életünkből ne maradjon ki. És amikor így az igédbe tekintünk, megköszönjük a legnagyobb ajándékot, az Úr Jézus Krisztust. Hiszen Uram, ha meg is születtünk erre a földre, de nem születünk Jézus által újjá, akkor elveszünk, akkor nem lesz örök életünk. És köszönjük, hogy te nem mondtál, és nem mondasz le rólunk, és ezért küldted el a fiút. És ad, hogy most ő ragyoghasó fel előttünk, hogy lássuk azt a keresztet, amin odaadta az életét értünk, és boruljunk le előtte bűnbánattal, alázattal, és elfogadva az ő kegyelmét, újjá formáló hatalmát, és hadd tudjunk innentől kezdve, Uram, a Te dicsőségedre élni, Téged szolgálni, hogy Te légy az életünk középpontja, és amikor ez megvalósul, Uram, másképp tekintünk a világra, egymásra, az egész életre. Add meg nekünk ezt az új felismerést, látást, tisztítsd meg a szívünket mindentől, ami földi, ami e világhoz kötődik, hogy egyedül Te légy számunkra a kincs, egyedül benned tudjunk gyönyörködni, hogy Téged szerethessünk teljes szívünkből, erőnkből, egész lényünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret harmadik versét énekeljük. A 274. dicséret harmadik verse így kezdődik: csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a már felolvasott 8. Zsoltárban, annak is a 2. versében. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a kedves testvéreket. Ma is egy Zsoltárt olvastunk, úgy, amint néhány hónap óta mindig előveszünk egy-egy Zsoltárt a Zsoltárok könyvéből, hiszen tudjuk, hogy a Zsoltárok tulajdonképpen imádságok, és az Ószövetség embere, de maga az Úr Jézus Krisztus is ezeket használta imádságként. Mondhatjuk úgy is, hogy a Zsoltárok Jézus ima könyve. És olyan csodálatos, hogy mi is azt a könyvet vehetjük kezünkbe, amit az Úr Jézus is használt, amiből merítette az imádságokat, amiből ő is erőt merített, amin keresztül felismerte Isten akaratát. Mert a Zsoltárok azért adatnak, hogy ezeket olvasva, imádkozva, egy ilyen lélek átömlesztésen menjünk keresztül. A Zsoltárok segítenek abban, hogy a mi lelkünk megterheléseit, belső problémáinkat kiüresítse belőlünk, és így feltöltődjünk az Isten igéjén keresztül az ő országának mennyei erejével, levegőjével, békességével. És amikor kézbe veszünk egy Zsoltárt, az gyakran olyan, mint amikor a mindennapok rohanásai után elmegyünk valahová, hegyek közé, ahol jó levegő, csend van, és milyen jó, amikor átéljük, hogy a mindennapi zaklatottságunk el tud maradni, az a zaj, ami körülvesz bennünket a lakóterünkön, az a hátunk mögött marad, és úgy élhetjük meg a csendet, hogy ha van bennünk készség, akkor megtapasztaljuk, hogy a csend megszólal, hogy Isten az ő igéjén keresztül üzenetet mond nekünk. És csodálatos, amikor ilyen csendben rá tudunk dolgokra csodálkozni, meghallunk, észreveszünk olyat, amit már nem. Amit egyébként már nem veszünk észre, ami mellett elmegyünk. Vajon melyikünk szokta hallani, meghallani így itt a maga életterében, a faluban, amikor leválik egy levél a fáról? Ki szokta ezt meghallani? Többször olvastam könyvekben, amikor olyan szépen leírják, hogy egy levél leválik a fáról, aztán lehull a talajra, és hogyan lehet hallani azt a hangot. És nemrég magam is arra eszméltem föl, hogy oda voltunk egy helyen, és mi az az kis apró zörej? Hát lehult egy levél. És akkor, hogy figyelek tovább, egyszer csak hallom, hogy megint egy apró kis kattanás, akkor várt el a levél az ágtól, és akkor leér a talajra, hallom, hogy megérkezett. És ez olyan fantasztikus volt, hogy hát eddig ezt én nem hallottam. Hát ilyen is van. És olyan jó ezeket meghalljuk, ezeket az apró, csendes csodákat, de igazán akkor jó, ezek oda visznek Istenhez. Ha hálára késztetnek minket, oda visz, hogy leboruljunk az Úr előtt. Tehát ismét egy zsoltárt vettünk a kezünkbe, de akik az előző alkalommal már hallották ezeket a zsoltárokat, és lehet, hogy meglepődtek, mert azt gondolták, hogy ha egyáltalán emlékszünk még rá, hogy négy zsoltárról volt, az első négy zsoltárról volt már szó, és várták, hogy most az ötödik következik, de nem, hanem a nyolcadik, mégpedig azért, mert ugye van 150 zsoltár, ha minden hónapban egy zsoltárt veszünk, eltart egy darabig, mire ennek a könyvnek a végére érünk. Azonban azt tudnunk kell, meg észre kell venni, ahogy ezeket a zsoltárokat kézbe vesszük, hogy mind csodálatos imádság, de vannak közöttük kiemelkedőek. És ez a nyolcadik zsoltár is egy kiemelkedő imádság, ami már igazából több is, mint imádság, hanem ez már egy himnusz, egy Isten dicsőítő ének. És azért is kiemelkedő, mert úgy látjuk, hogy elindult a zsoltárok áradata, és akkor most hirtelen ez a folyam megáll, és most nem az emberről van szó, nem az ember problémájáról, nem azt olvassuk, hogy valaki kiállt Istenhez és várja az ő válaszát, vagy a segítségét, nem is azt látjuk, hogy valaki egész éjjel nem tud aludni, és elmélkedik Isten előtt, meg Isten dolgairól, hanem ebben a zsoltárban végig valaki leborul az Úr előtt, imádja őt, őt állítja a középpontba, és azt mondja, emberek, nézzetek rá, és csodáljátok, dicsőítsétek az élő Urat, a Teremtő Istent, akitől kaptuk az életet. Mintha a zsoltáros megvallaná azt a felismerését, hogy tulajdonképpen emberek, eszméljetek, hát ezért kaptátok az életet. Ez az életetek értelme, lényege, hogy meghódoljatok az Isten előtt, bízzátok rá az életeteket, és az egész életviteletekkel őt dicsérjétek. Őróla tegyetek vallást. Ezért vagyunk ebben a világban, hogy Istent dicsérjük, és az életünk ő rámutasson, hogy aki még nem ismeri, vagy aki még el van csüggedve, keseredve, reménytelenedve, az megláthassa Istenben a reménység forrását. Tehát ez egy csodálatos himnusz, és van több olyan fordítás, ahol nem így kezdődik, hogy Urunk, Istenünk, nem többes számban szólítja meg Istent, hanem úgy kezdődik a második vers, hogy ó Uram, mi Istenünk. Tehát először egyes szám első szemében szólítja meg, és utána többes szám első szemében. És ez nagyon fontos, hogy mi is meg tudjuk őt egyes szám első személybe szólítani, hogy rádöbbenjek arra, hogy nekem ilyen személyes kapcsolatra van az Istennel szükségem, és ez a kapcsolat, ez Jézus Krisztus által jöhet létre. Jézus nélkül nem tudunk vele kapcsolatba kerülni. Addig lehet, hogy mi Urunk lesz, többes számban tudunk róla beszélni, de Jézus azért jött, hogy személyessé tegye a kapcsolatunkat az Atyával, azért jött, hogy Isten valóban Atyánk tudjon lenni, és ehhez arra volt szükség, hogy ő az életét adja értünk. Arra volt szükség, hogy bemutassa az áldozatot a mi bűneinkért, és a mi részünkről pedig az a feltétel, hogy mi is felismerjük, hogy erre szükségünk van. Hogy elveszett, az Istentől eltávolodott ember vagyok, de haza szeretnék menni, mint a tékozló, és hogyha ezt megteszem, átélem, hogy ő hazafogad. És már nem a múltamat nézi, hanem örül, hogy haza jöttem. És már élhetek, mint fiú, élhetek, mint Isten gyermeke. És ez egy csodálatos ajándék. Nincs nagyszerűbb dolog annál, hogy Isten gyermekeként élhetünk ebben a világban. Átmelengeti ez a szívemet. Örülök neki. Hálás vagyok. És engedelmes és hálás gyermekeként élem az életemet. Ó, Uram, Urunk, Istenünk, ó, Uram, mondja Dávid. És ahogy ezt mondja, olyan szinte olyan csodálkozva mondja, mintha mi is úgy ott lennénk mellette. Javaslom, hogyha hazamegyünk, olvassuk el ezt a Zsoltárt. És éljük át azt, hogy ott vagyunk Dáviddal együtt, és halljuk, amikor ráhangolódik Istenre, látja az ő hatalmát, felségét, és csodálkozva kiállt, ó Uram, hát de jó, hogy vagy. De jó, hogy nem vagyok egyedül ebben a világegyetemben, nem vagyok egyedül ezen a földön, nem vagyok egyedül Júdeában, nem vagyok egyedül itt, Madban. Rá tudunk csodálkozni, hogy igen, van egy élő Isten, aki által vagyunk mi is. És ez is lényeges, aki által vagyunk. Nem a semmiből jöttünk, nem véletlenül, nem valahogy az anyag úgy gondolta, hogy létrehozok valamit, hanem van egy élő Isten, aki tudatosan teremtette meg az életünket. Van valaki, aki akarja, hogy mi legyünk. És itt is szükséges egyes szám első személyben látni. Van valaki, van egy élő Isten, aki akarja, hogy én legyek. Az élő Istentől kaptam az életemet. És ezért hálás vagyok. Ebbe bele csodálkozom, hogy Isten engem akart. Hogy ő engem megformált. És csoda. Tulajdonképpen ez a zsoltár egy éjjeli zsoltár. Ami most nem azt jelenti, hogy ezt éjjel mondta Dávid otthon, hanem azt jelenti, hogy mivel Dávid pásztorfiú volt, éjjel ügyelt a juhokra, és amíg a juhok a karámban pihentek, ő kapcsolatba került az Istennel, ő fölfelé tekintett, nem csak önmagára nézett és gondolt, hanem az Istenre. És ahogy fölfelé tekint, meglátja az eget, és rádöbben arra, hogy mindaz, ami ebben a világban van, az Istenről beszél. Az Istenről beszél. Pál apostol is a rómaiakhoz írott levélben arról beszél, hogy aki igazán keresi az Istent, aki ezt a világot értelmesen, elfogulatlanul vizsgálja, annak rá kellene jönni, hogy van egy élő Isten. És azt mondja, hogy az a baja az embernek, hogy igaz, megismeri ő az Istent. Rádöbben, hogy van Isten. Csak nem akarja Istent Istenként dicsőíteni. Helyet cserél. Az ember akar Isten lenni. Azt mondja, minden nyomorúságunknak pontosan az a forrása, hogy az ember nem akarja Istenként dicsőíteni. És ha nem adja Istennek a dicsőséget, rossz irányba megy. Olvassuk el a rómaiakhoz írt levél első fejezetét, elmondja Pál pontosan, hogy mi történik az emberrel, milyen rossz utakra siklik ki, mennyire elferdül az ember és az ember kapcsolata, elromlik, mert nem Isten dicsőíti. De az evangélium arról szól, hogyha elromlott, még helyre állítható a Jézus Krisztusban való hitáltal. Azután tovább megy a zsoltáros, és rá gondol az életére, az életre. Azt mondja, a csecsemők és cseszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben. Ugye a csecsemő, amikor megszületik, az újszülött, amikor megérkezik ebbe a világba, elkezd sírni, és a sírással jelzi, hogy csoda történt, ember született a világba. A János evangéliumában az Úr Jézus is megemlíti, hogy amikor egy ember születik a földre, az öröm. Miről van szó? Öröm. Hülyeséget beszélek? Lehet. Ugye? Mert ma probléma. Ma azt mondjuk, túl vagyunk népesedve. Ma azt mondjuk, hogy dehogy öröm, tragédia, miből fogunk előállítani a gyorsan növekvő létszámnak a fennmaradásához szükséges élelmiszert. És hány helyen nem öröm, mert azt mondja, jaj, most várok éppen gyermeket, most. Dehogy akarok én még. És az ember azt mondja, nem. Isten azt mondja, hogy igen, megajándékozlak, mert ez nem tőled van. Attól, hogy egy gyermek megfogan, az nem tőlünk van, független attól, hogy az embernek van szerepe benne. De nem tőlünk van. Mert attól, mert az, hogy élet lehet, az Isten munkája. Hogy a génekben jelen van az örökítő anyag. Hogy benne vannak azok a kódok, ami alapján egy új élet fog létrejönni, kialakulni, fejlődni. És abból az életből az lesz. Tehát ajándék az élet. És Dávid ebbe csodálkozik bele ott a szabad ég alatt, amikor föltekint az égre, hogy Isten életet adott nekem, meg tudom köszönni. Hálás vagyok az életért. Bele tudok csodálkozni, mint ahogy Dávid belecsodálkozik ebbe. A csecsemő sír, jelzi, itt vagyok, egy újabb élet. És ezt olvassuk, hogy csecsemő a sírással dicsőíti Istent. Miért? Mert jelzi, hogy az Isten adott egy életet ebbe a világba. A gyermek, amikor fölsír, Isten dicsőíti, hogy kaptam egy életet. És most ez a csecsemő a sírásával elvisz minket 2000 évvel ezelőttre Betlehembe, amikor ott is a jászolban fölsír egy gyermek, és ez a gyermek maga az élő Isten. Az élő Isten emberré lesz Jézusban. Miért? Hogy összekösse az embert az atyával, a teremtővel. Jött azért, mert az ember elveszítette az élő kapcsolatát. Jött, mert az embernek a hite visszafejlődött, és jött azért, hogy kapcsolatba hozzon Istennel. Jött azért, hogy Isten nélkül széthullik az ember élete, Isten nélkül kicsúszik az élet a kezünkből, hányszor látjuk. Hányszor vagyunk úgy, mint amikor olvassuk egy baleseti jelentésről, hogy elveszítette valaki az uralmat a jármű fölött. De testvéreim, nem csak a jármű fölött szoktuk elveszíteni az uralmat, hanem a saját életünk fölött, a dolgaink fölött. Mert levettük a szemünket az Istenről. És Jézus azért jött, hogy ami széthullásnak indul az ő általa, helyére álljon, újra összeilleszkedjen. Vagy ahogy a Lukács 1-ben olvassuk Zakariás szájából azt az imádságot, amelyben megfogalmazza, még előre mutatva Jézusra, hogy majd ő igazítja lábainkat a békesség útjára. Igen, azért jött, mert magunk nem találjuk meg sem Isten felé, sem egymás felé a jó utat, de ő rá tudja igazítani, rá akarja igazítani a lábunkat a helyes útra, a békesség útjára. Aztán tovább olvassuk, mikor látom az eget, ujjaid munkáját írja a zsoltáros. Van olyan fordítás, ami ezt úgy adja vissza, ezt a verset, hogy nézem és csodálkozom. Nézem és csodálkozom. Nézem az eget, a te kezeid munkáját, és csodálkozom. Tudunk még csodálkozni? Rácsodálkozni az Isten munkájára? Tegyük fel ezt a kérdést magunknak, de testvéreim, ne menjünk mellékvágányra. Mert lehet azt mondani, hogy tudok én csodálkozni, gyönyörködni. Belépek egy hatalmas, régi bazilikába, és hogy tudok csodálkozni, gyönyörködni. Belépek egy autószalonba. Kezembe veszek egy okos eszközt. De testvéreim, amikor ezeken csodálkozunk, akkor a magunk munkáját csodáljuk. De tudunk-e Isten munkáját? El tudok-e csodálkozni azon? És nézem-e még egyáltalán az eget, a természetet? És észreveszem-e, hogy ezek Istenről beszélnek? A mai napig bennem van, mélyen bennem van, most jutott úgy közelebb hozzám, ahogy ezt a Zsoltárt olvastam, egy évtizedekkel ezelőtt, amikor ifjúsági alkalmon voltunk a Bükkben, éjjel kimentünk megnézni a mészégető kemencéket, és ahogy mentünk a kemencék felé, még messze voltunk tőlük, sötét vett minket körül, de fölnéztünk az égre. És ez a fantasztikus csillaghálózat, ami ott látszott, a mai napig nem felejtem el. És úgy betöltötte a szívemet, és kezdtem megérteni, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy nézd fel az égre, látod a csillagokat, annyi utódod lesz, olyan nagy néppé teszlek, hogy a csillagok Isten ígéretének a beteljesedésére hívják fel a figyelmünket. Hát olyan csodálatos, fel tudunk mi még nézni erre. Vagy ahogy ebben a fordításban van, mikor látom az eget, az ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, látom még, mit látunk? Az áruházak kínálatát, a különféle eszközök monitorjainak a fényeit, mit látunk? Látjuk még Isten keze munkáját? És ha nem, akkor kell tudatosan azt mondani, hogy igen, megkeresem azt a helyet, félreteszek mindent, és megyek oda, ahol tényleg átélhetem az Isten munkáját, jelenlétét, közelségét. Mert arra van szükségünk. Mire? Azt mondja, hogy mindent elrendeztél. Arra van szükségünk, hogy visszakerüljünk az Isten rendjébe, a vele való kapcsolatba és a természettel, ennek a teremtett világnak a rendjébe visszailleszkedjünk, mert nagyon kizuhantunk belőle. Nagyon kizuhantunk. Kizuhantunk a rendből, de még vissza lehet Krisztus által térni. Aztán a holdról, a csillagokról, az emberre figyel Dávid, hogy a micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, vagy hogy gondod van rá, hogy a kevéssel tetted kisebbé Isten, hogy a micsoda az ember. Micsoda az ember. És hogyha beletekintünk ebbe a Zsoltárba, azt látjuk, hogy 3000 évvel ezelőtt is föltette a kérdést az ember. Mi sokszor azt hiszük, hogy nagy kérdéseink csak nekünk vannak. A régiek elmaradottak, primitívebbek voltak. Föltették a nagy kérdést, hogy micsoda az ember? De tud is rá választ. Azt mondja, hogy kevéssel tetted kisebbé Istennél. Tudja, hogy Isten teremtménye. Nem kétséges, hogy az élete Istentől van, de a helyén kezeli magát. Ki vagyok? Mi vagyok? Hát azt mondja, ember vagyok. Micsoda az ember? Ember. Se nem több, se nem kevesebb. Ember. Isten teremtménye. De most ebben az összefüggésben az a hangsúlyos, hogy ember és nem több, nem Isten. De nem is kevesebb. Nem állat, nem egy senki, ember. Aki valakitől, az élő Istentől kapta az életét, és ennek az élő Istennek mindegyikünk számára terve van. De rajtunk áll, hogy ezt a tervet megismerjük. Tehát nem vagyunk senkik, és nem vagyunk istenek, nem is leszünk. Tehát ez, hogy emberek vagyunk, ez azt jelenti, hogy ezt nem léphetjük át. Hogy a kevesebbel tetted, kevéssel tetted, kisebbé Istennél. De az a kevés mindig ott marad. Ezt nem léphetjük át. Akkor sem, ha ezt ma próbálják úgy eladni,
Meg fogunk istenülni. Hogy az a következő lépés, mert már mindent megoldottunk, már az az előttünk álló feladat, hogy Istenné tegyük az embert halhatatlanná. Persze azt mondják, hát ez a halhatatlanság 150-167. Hát az nem halhatatlanság. Isten örök életet kínál a fiúban. Örök. Ami soha, de soha el nem múlik. Nagy különbség. Tehát Dávid helyén kezeli az életét, nincs kisebb rendűségi érzése, akkor van a helyén, ha látja, hogy ő Istenhez tartozik. És azt is megtudjuk az igéből, hogy mit is jelent ez, milyen erőforrás neki. A legnagyobb erőforrás az, hogy én Istenhez tartozom, amikor fenyegetettség veszi őt körül, akár oroszlán, medve támad a nyájra. Ránéz Istenre, erőt kap tőle, és meg tudja védeni a nyájat. Aztán később pont ez ad neki erőforrást, ez a tapasztalat, amikor Góliát fenyegeti az ő népét. Senki nem mer kiállni Góliáttal. Miért? Mert nincs Isten tapasztalatuk. Mert nem ismerik, kicsoda az az Isten. És nincsenek az ő erőterében. De Dávid igen. És így Isten erőterében, Isten nevét segítségül hívva tudja legyőzni Góliátot. És ez fontos nekünk is. Isten erőterében, Jézus nevét segítségül hívva győzedelmeskedhetünk a Góliátjaink fölött. Ugye úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent a lába alá vetettél, mármint az embernek. Isten az embert a kezei munkája fölött úrrá tette. Na ez jó hangzik, igaz? Urak vagyunk. Urak ebben a teremtett világban, de nem úgy, ahogy mi értjük. Úrrá tetted őt, mindent a lába alá vetettél. Csak ezt félreérti az ember. Mert azt hiszük, ez azt jelenti, hogy ami a lábunk alatt van, azt el kell taposni. Ugye? De nem ezért bízta ránk az Isten a teremtett világot. Nem ezért tett minket úrrá, hanem azért, hogy őt képviseljük. Hogy őt képviseljük. Az Isten azért állított ide minket, hogy erre a teremtett világra gondot viseljünk. Most ebben nem akarok belemenni, hogy hát látszik, hogy viselünk róla gondot, hogy mit teszünk ezzel a világgal. De jó tudni, jó, ha ott van a szemünk előtt, hogy Isten azért állít ide, hogy az ő képmásaként az egész teremtett világnak ott legyünk az ő képviselői, hogy mindenki lássa, hogy általunk maga az Isten van jelen. Ugye Jézus azt mondja, hogy akiben én ott vagyok, aki az enyém, abban Isten van jelen. Hát ez csodálatos. De vajon ezt látják-e? Aztán leírja, hogy a juhokat, mindenféle jószágot, mezei vadakat, az égmadarait, a tengerhalait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Ide adott nekünk az Isten. És ahogy a természetnek ezen alkotásait elénk hozott Dávid, eszünkbe jut, amit nemrég olvastunk Jób könyvéből, amikor a szenvedő Jób a barátaihoz így szól, hogy kérdezz csak meg az állatokat, majd megtanítanak. Az ég madarait azok is megmondják neked. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked. Többenetes Jób azt mondja, amit Gyökösi Endre így fogalmaz meg, hogy az állatok a világ nagy professzorai. Mit mond Jób? Tanuld meg. Tanuljunk az állatoktól. Ők az igazi professzorok. Miért? Mert ők jól tudnak élni. És Gyökösi hozzáteszi, hogy tanuljunk ezektől a professzoroktól. És fölteszi a kérdést. Ki látott már ökröt rumot inni? Látott valaki? És biztos vannak köztünk vadászok, mert a következő kérdése Gyökösinek ez, ki látott már részeg nyulat? Valaki? Lehet jelentkezni, mert én még nem láttam, de ha valaki igen, szabad jelezni, hogy találkozott már részeg nyullal. Ugye? Tehát egy állat tudja, hogy mi az, ami jó neki, és mi nem. És nem visz be az életébe olyat, amit tönkre teszi. De hozzá tehetnénk már Gyökösi nélkül azt is, hogy kilátott már olyan mókust, fiú mókust, aki lány akart lenni. Ilyet nem látunk az állatvilágban. Vagyis, ha felemeljük a szemünket az égre, ha belecsodálkozunk az Isten teremtett világába, akkor egy olyan rendet látunk, ami az életnek a rendje, ami jó, és amit ha megtartunk, amire figyelünk, akkor az életünk is jó irányba halad, gyógyul. Természetes tudjuk, hogy jelen van a bűn, de ezért küldte el Isten Jézust, hogy azt a sebet, amit a bűn okozott, meg azt a rendetlenséget, amit beépített az életünkbe, azt Jézus Krisztus tudja kiiktatni, és kerülhetünk újra rendbe, újra élő kapcsolatba az Atyával és a mi Urunkkal, és lehetünk az ő országának képviselői ebben a világban. Imádkozzunk! Urunk, leborulunk előtted, és dicsérjük háromszor szent nevedet. Nincs hozzád fogható, és köszönjük, hogy ez a Zsoltár is megszülethetett, hogy ez is rólad beszél, és nagyságodat, hatalmodat tárja elénk. És olyan jó átélni ezt a nagyságot, ezt a hatalmat, olyan jó szembesülni azzal, hogy a tieid vagyunk, a te kezedből származunk, nem véletlenül lettünk, nem valami ismeretlen idegeneknek a termékei, nem is valamilyen kozmikus balesetnek vagyunk a vég kifejletei, hanem a te szerető hatalmad ajándékaiként lehetünk itt. És köszönjük, hogy az élet még ma is jelen van. Köszönjük a saját életünket, és ott, hogy meg tudjunk hódolni az alkotó előtt, előtted, Urunk. És köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy megismerjünk téged, és segíts, hogy mi magunk is keressünk. Taníts megállni minket, elcsendesedni, fölemelni a tekintetünket, hogy lássuk az eget, a csillagokat, a holdat, és Uramat, hogy ezek is rólad beszéljenek a számunkra, és meghódolásra késztessenek. Urunk, köszönjük, hogy emberek lehetünk. És az, hogy elfogadjuk ezt, hogy örüljünk, hogy hálásak legyünk, és ne akarjunk többek lenni, ne akarjunk Istenné válni, de ne akarjunk kevesebb se lenni. Könyörülj, hogy ne csúszunk ember alattivá, hanem a te megtartó kegyelmeddel élhessük meg az ember létet, sőt, azt az új emberi életet, amit Krisztusban kapunk, hogy már lehetünk homo christianusok, krisztusi emberek, mert erre van szükség. Hogy krisztusi emberekként járhassunk ebben a világban, tudjunk világítani, rád mutatni, hogy mások is erőt, új életet nyerjenek a te kegyelmed által. Így könyörgünk, Uram, a betegekért, te kezedbe tesszük őket, akik gyógyulóban vannak, otthon, vagy kórházban, vagy akik most kerültek be és várják, Uram, a gyógyulást, ha tudjanak elindulni feléd, Hadd lássák meg, hogy te vagy az igazi gyógyító orvos, az igazi főorvos, aki nem csak a testet, hanem a lelkünket is meggyógyítod, aki a te drága kegyelmeddel ajándékozol meg. Kérünk így az egyedül élőkért, megfáradtakért, reményvesztett emberekért, Uram, hogy benned találják meg az életük értelmét, célját. Könyörgünk, Urunk, a családokért, a gyermekekért, fiatalokért. Eléd visszük megemlékező testvéreinket. Add, Urunk, hogy ők is, amikor visszatekintenek a 13 évvel ezelőtt elhunyt édesapára, akkor tudjanak előtted megállni, és tapasztalják meg a te áldásod, kegyelmed, hogy te légy erőforrás a számukra. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a templomban. Hirdetem, hogy megemlékezők is vannak velünk. A 13 évvel ezelőtt elhunyt László Vincére emlékeznek gyermekei, unokái, dédunokája. Az emlékezésben Isten igéje legyen a vezérfona, mégpedig úgy, ahogy a János evangéliuma 11. fejezetének 25-26. Verseiben van megírva. Jézus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ez az ige adjon reményt, erőt, békességet, útmutatást, mert ebbe benne van mindaz, amiről már beszéltünk, hogy Jézus az élet. Ugye én vagyok a feltámadás és az élet, és ő nem csak két dátum között jelenti az életet, a születéstől a halálig, hanem ő él örökkön örökké. És azért jött, hogy aki hisz élő hittel benne, aki rábízza az életét, annak nem kell félni, sem az életben, sem a halálban, mert az vele lesz. És a minden napokban ez az életnek ez a fejedelme Jézus, lehet a erőforrásunk, támaszunk, iránytünk. Így segítse ő az emlékezőket, az ő kegyelmével és igéjével a továbbiakban is. Adakozás is történt, az emlékezők Isten dicsőségére 100 eurót adományoztak, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Isten tiszteletünk végén énekeljük a már megkezdett 254. dicséretünknek a 9. versét, igen közel az Úristen.